Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Vajon mi motiválhat manapság egy szlovákiai magyar egyetemistát? Az egyetem mellett ugyanúgy fontos a szabadidő, illetve kollégiumi diák élet. Na de mi a helyzet a szakkollégiumokkal? A szlovákiai magyar egyetemisták számára jelenleg egyetlen ilyen intézmény létezik, ez pedig a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. A szakkollégiumban lehetőség van arra, hogy a diákok olyan szakterületeknél is elmélyítsék a tudásukat, mint a retorika, a vitakészség fejlesztése, az idegen nyelvtanulás vagy a közgazdaságtan alapjai. Ha azt nézzük, hogy a magyarországi szakkollégiumokból kiváló szakemberek kerültek ki, akik később a közéletben is szép pályát futottak be, akkor a felvidéki magyarság szempontjából nagyon fontos egy ilyen intézmény támogatása, hiszen közösségünk soraiból hiányoznak azok a szakemberek, akik ezeken a területeken helytállnának. A Pozsonyi Magyar Szakkollégium pontosan ezt a hiánypótló űrt próbálja betölteni. Voda Zsófival, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi vezetőjével beszélgetek. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Voda Zsófit, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi vezetőjét. Szervusz Zsófi, üdvözöllek nálunk!
Szervusz Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Zsófi, mi már rég ismerjük egymást, és tudom, hogy az egyetemi éveid alatt aktív voltál. A Nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak is az elnöke voltál, tehát aktívan részt vettél ezeken a magyar rendezvényeken. Áruld el kérlek, hogy most ugye hogyan kerültél kapcsolatba a Pozsonyi Magyar Szakkollégiummal?
Igen, ez valóban így van, ahogy mondod, és egyébként nem csak én voltam aktív, hanem te is.
Igen, ez.
Erre emlékszünk. Hát a Pozsonyi Magyar Szakkollégiummal úgy kerültem kapcsolatba, hogy még egyetemistaként, azt hiszem, hogy akkor már a magiszteri tanulmányaimat végeztem, és láttam, hogy Pozsonyban elindult a szakkollégium, és arra gondoltam, hogy ó, bárcsak újra elsős lehetnék, és én is beiratkozhatnék a Pozsonyi Magyar Szakkoliba, de ugye ez nem volt reális, mert akkor már majdnem végzős voltam, és Nyitrán tanultam, úgyhogy ez nem volt opció, de ez volt az első találkozás, és hogy nem is volt véletlen, mert több aktív diákhálózatos ember közreműködött a szakkollégium megalapításánál, konkrétan Kotyersz Róza is, akivel a mai napig nagyon közeli kapcsolatot ápolunk, úgyhogy nehéz lett volna elkerülni a szakkollégiumot. Az őszinte válaszom az ez. És aztán figyelemmel kísértem a további működését is.
Ha jól tudom, akkor a Pozsonyi Szakkollégium valamikor 2016-17-ben ugye alakult, és nem tudom, hogy esetleg te akkor, már akkor kapcsolatban voltál a szakkollégistákkal, vagy akkor még azért az egyetemi éveket töltötted?
Uh-huh. Pontosan, a 2016-17-es tanévben nyitotta meg a kapuit, akkor lehetett először jelentkezni, és úgy indult, hogy elsősöket is, másodikosokat és harmadikosokat is vártak, mert hogy ugye egyszerre kellett beindítani az egész intézményt. Azóta most már a hetedik évbe kerültünk. Nem ismertem minden szakkollégistát, amikor oda kerültem dolgozni, akkor én is fel kellett, hogy vegyem a fordulatot. Én főként a diákhálózatosokkal, jaikosokkal, a Pozsonyban tanulókkal ilyen módon tartottam a kapcsolatot. És aztán, amikor ott kezdtem dolgozni, akkor ismertem meg az alumnusait is.
Pontosan mit is akar ez a funkció, amit most te betöltesz? Tehát ugye te vagy a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmány vezetője. Ez mit akar? A diákokat segíted a tanulásban, esetleg más szervezési programokban veszel részt, vagy áruld el kicsit, hogy mesélj erről, hogy milyen ez a funkció, amit betöltesz?
Nagy részt azokat a dolgokat csinálom, amiket elmondtál. A tanulmányi vezető egyébként egy nálunk meghonosodott fogalom. Magyarországon, ahonnan a szakkollégiumi etosz ered, ott nevelő tanárnak nevezik. A tanulmányi vezető talán abban más egy kicsit, hogy ugye a kurzus kínálatot én állítom össze, nyilván a tanulmányi tanáccsal egyeztetve, vagy hogy bizonyos kritériumoknak megfelelve, de alapvetően van egy tanulmányi programunk, ami most már eléggé körvonalazódott, ugye friss szervezetként ott még sok minden alakult, de most már van egy kvázi alapképzésünk, ezt állítom össze. Én az adott évfolyamokra lebontva, hogy konkrétan ebből mikor mennyit tudunk megvalósítani, ez ugye azon is múlik, hogy éppen mennyi évfolyamban mennyi diákunk van. A 20-as létszámmal kezdtük, most már a 30-at tapossuk, úgyhogy itt ezek miatt is vannak változások, de hogy igen, a kurzusaikat szervezem, erről majd szerintem még bővebben is fogunk beszélni, hogy ez mit jelent, vagy mit akarnak a kurzusok. Ezen kívül nyelvkurzusaik vannak, amik választhatóak, tehát ezt a szakkollégium biztosítja számukra, hogy a nyelvtanulásra is legyen lehetőségük. Ezeket is én állítom össze. Én ugye egyébként magyar-angol szakos tanár végzettséggel rendelkezem, úgyhogy ha annyi jelentkező van, és összeáll egy angol nyelvkurzus, akkor erre leszoktam csapni, hogy ezt hadd taníthassam én. Úgyhogy angolt is tanítok, de egyébként a tanulmányi vezetői munkaköri leírásban még az van benne, hogy egyrészt a diákokkal egyénileg is foglalkozzak.
Tehát szakterületek, hogy kinek milyen szakterülete van, akkor így le tudsz velük ülni, és akkor...
Igen, meg az a fajta szakmai fejlődés, az valamennyire lekövetető, hogy ugye mindenki jár egy alapképzésbe, kivéve az orvostanhallgatókat, de hogy általában van egy alapképzés, egy MA vagy MSC, és aztán következik a következő lépcsőfok, amikor már szakosodnak, van mindenféle részképzési lehetőség, ezeket is van lehetőség velem konzultálni. Ugye én korábban egy tehetséggondozó intézményben dolgoztam szintén, akkor Brüsszelben, és onnan is hazahoztam valamennyi know-how-t, úgyhogy ezek mentén is egyfajta ilyen mentorálásra is lehetőség van, és erre is igyekszem hangsúlyt fektetni, hogy ne csak az évfolyamoknak a kötelező kurzus kínálatot tudjam, vagy tudjuk nyújtani, hanem legyen egy egyéni utánkövetés, egy tehetséggondozás is.
Tehát ha jól értem, akkor a pozsonyi diák, hogyha hazatér, vagy hogyha szakkollégiumba ugye megérkezik, akkor nem csak ugye az egyetemen, hanem ott is tanul. Tehát ott is vannak képzések, vizsgák, vagy esetleg valamilyen más formában kérdezhetek vissza az anyagot, vagy ez mindenkinek a saját fejlődésére.
Egyébként ez így elmondva úgy is hangozhat, hogy a diák hazaér, akkor ott is estétől késő estig tanul, és aztán még estétől reggelig is tanul, tehát a szakkollégista az mindig minden körülmények között tanul. Ez ettől egy kicsit árnyaltabb, vagy hogy igyekszünk nem robotokat képezni, meg nevelni.
Nem is lehetne győzni egyébként az egészet, ugye?
Nem, de egyébként én azzal találkozom, és ez mindig alázatra ösztönöz, vagy arra int, hogy nagyon tehetséges és nagy teherbírású diákjaink vannak, mert hogy már maga csak az a tény, hogy végzik az egyetemet, és mellette vállalják az esti kurzusokat, az egy nagy vállalás, vagy egy komoly vállalás.
Tehát gondolom, azért tisztában vannak azzal a diákok, hogy ha oda kerülnek, akkor ott azért vannak kötelességek is.
Igen, igen. De hogy emellett ők közösségi emberek is, vagy hogy nyilván mindenkinek megvan a maga erőssége, valaki inkább az akadémiai szférában érzi magát otthon, valaki a közösségszervezésben, és nálunk az a jó, hogy mindkettőre van lehetőség. Úgyhogy amellett, hogy vannak a kurzusaink, amik egyébként sokszor nem annyira tanulósak, hogy így kicsit pongyolán fejezzem ki magam, de azon van a hangsúly, hogy interaktívak legyenek, hogy a diákok is bevonódjanak, és hogy olyan dolgokat tanuljanak, amit az egyetemen nem tanulnak.
Milyen dolgokat például, milyen előadások vannak a szakkoliban?
Úgy működik, hogy mivel mi interdisziplinárisak vagyunk, az azt jelenti, és ez az egyik kedvenc részem a koliban, amit szerintem minden egyetemista diáknak felírnék receptre, hogy olyan emberekkel találkozzanak, meg barátkozzanak, akik nem feltétlenül ugyanazt tanulják, amit ők. Tehát azok a szakkollégisták, akik most is szakkollégisták, köztük vannak lendő orvosok, jogászok, közgazdászok, environmentalisztikát tanuló ember, a matek fizika szakos ember, informatikus, de a humán szakok is le vannak fedve, magyar-angol, magyar-német szakos tanár, vagy volt kiadványszerkesztőnk, és rendszeresen vannak színművészet is hallgatóink. Úgyhogy...
Ez nagyon jó hír egyébként a felvidéki magyar közösségnek, hiszen látni, hogy akkor van utánpontlás, és van értelme.
Igen. Igen, ezt mi is hisszük, hogy van értelme, és látva a diákok arcát, amikor a csapatokba szerveződve különböző dolgokat oldanak meg, vagy egy-egy kurzus vagy előadás után az a visszajelzés, hogy fú, de jó, akkor jövő héten is találkozunk, akkor ez elégedettséggel tölt el. De hogy alapvetően ugye itt az volt a kérdés, hogy mennyire tanulnak, vagy mondjuk milyen végzési feltételek vannak. Egyébként a legtöbbször olyan feltételeket szabunk, hogy egy-egy kurzuson a folyamatában kérjük számon a dolgokat, és azt is kérdezted, hogy milyen jellegű kurzusok vannak. Az első évben van retorikájuk, logikájuk, vitakultúrájuk, és a közgazdaságtan alapjai. És az olyan szép interaktívan egymásra épül, amit a retorikán megtanulnak, azt aztán a vitakultúra során már készségszinten tudják alkalmazni, amiben ugye előtte jártasságot szereztek, és itt általában, hogyha elméletibb a kurzus, akkor valamilyen saját témához kötődő beadandó vagy elvégzett feladat szükséges. Például a közgazdaságtan alapjainál nem várjuk el mindenkitől, hogy a monetáris politika szakértője legyen az első évfolyam során, de hogy abban
pedig milyen jó lenne, hogyha a politikusokat ilyen szakértelemmel állnak
el. Igen. Szóval attól függ, hogy milyen feltételeink vannak, hogy mennyire gyakorlatias vagy elméleti a kurzus, de mindegyiket igyekszünk olyanra szabni, amiből az adott szakterületén az ember aztán később profitálhat, vagy amit önmagához közelinek érez. Talán még azt szerettem volna kiemelni, hogy beszéltem arról, hogy a tanulás mellett vannak közösségi események is, és óriási fontos része a szakkollégiumnak az önkormányzatiság. Úgyhogy minden, amit elmondtam, az egy standard tehetséggondozó intézményben meg lehet, de nálunk azért több ez tehetségképzésnél, inkább közösségképzés, vagy közösség alakítás.
Vagy közösségépítés.
Mert hogy ők együtt is laknak, ez is egy olyan dolog, ami Szlovákiában nem túl elterjedt, de a magyar szakkollégiumi rendszernek szerves részét képezi, és diák önkormányzatba szerveződnek. Vannak megválasztott szervek, van közgyűlés, ami nálunk a diákgyűlés, vannak munkacsoportok, a szubszidiaritás elve alapján a munkacsoportokban és egyénenként kell megoldani azt, ami legszorosabban a diákot érint.
Tehát fontos a kreativitás, az együttműködés.
Igen, ezek mind fontosak, úgyhogy mindezek mellett egy mini demokráciát is építünk, ahol sokszor vitatkozunk, sokszor átbeszéljük a szabályokat, azok a diákok közösen.
Vita kultúrának is van egyfajta, gondolom, egy kultúrája, de azt is meg kell tanulni,
igen,
gondolom,
igen.
És ez is nagyon jó egyébként a jövőben is.
Igen, ez így van. Ez így van, valóban tanulni kell, és mind tanuljuk, és gyakoroljuk is.
Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba? Gondolom azért van egyfajta felvételi rendszer. Erről mesélj egy kicsit.
Van, igen. És én azt vallom, hogy szerintem jó dolog, hogyha a felvételi szigorú, és hogyha azt az embert, aki mondjuk 3 vagy esetleg 5 évre köteleződik el egy közösség felé, azt minél jobban meg tudjuk ismerni. Szerintem ez minket is, az intézményt is, és az érkező embert is szolgálja, hogy ő is lássa, hogy olyan közegbe és közösségbe kerül, ahol szeretettel, meg jó szájízzel, jó kedvel fog tudni részt venni. És a felvételi az úgy épül fel, hogy van egy írásbeli fordulója, és van egy szóbeli fordulója. Az írásbeli fordulót kell teljesíteni, ott vannak általános kérdések, amik az adott közélettel, vagy
általános műveltség
kérdések, igen, és van egy eszé téma, amit több lehetőségből választ ki az ember, és miután ezt benyújtotta, és a felvételi bizottság elbírálta, aminek a nagy részét szintén diákok alkotják, szóval a diákok készítik a felvételit a diákok számára, igen, és miután ezt megugrották, akkor behívjuk az embereket egy szóbeli fordulóra, és lehet, hogy most egy kisebb titkot árulok el, de hogy ott az első kör mindig arról szól, hogy van egy közös feladat, amit közösen kell megoldani. Erre előre nem lehet készülni, ez változik, de hogy a célja ugyanaz, hogy mi közösségbe veszünk föl embert, nem csak individumot.
Mennyire tud az ember közösségben dolgozni, ez is nagyon fontos.
Ez így van. És akkor ezután következik egy egyéni szóbeli rész is, úgyhogy valóban szigorú és sok lépésből álló a felvételünk, de aki ez alapján azon gondolkozik, hogy hú, ez nagyon szigorú, ez nem nekem való, csak biztatni tudom, hogy jöjjön el, adja be a jelentkezését, próbálja ki magát, mert azután viszont, hogy az ember felvételt nyert, akkor nyilván vannak becsekkoló pontok, ahol szükséges látnunk azt, hogy az illető becsületesen végzi az egyetemet, hogy végzi a szakkollégist a feladatokat, de hogy nem kell újra felvételizni, nem kell ilyen plusz köröket futni utána. Ha egyszer a közösség tagja vagy, akkor az a közösség azon dolgozik, meg tőled is ezt várjuk, hogy azon dolgozz, hogy közösen tudjunk haladni.
És mi a helyzet a túljelentkezéssel, illetve azért gondolom, nagyon nehéz dolga van a bizottságnak, aki eldönti, hogy kik kerülhetnek be a szakkollégiumba, tehát nem mindegy az, hogy ki nyer felvételt. Vannak nehézségek, vagy esetleg olyan problémák, ami miatt nehéz eldönteni az, hogy ki kerüljön be?
Ez tényleg nehéz kérdés. Idén a túljelentkezést egy ilyen gordiuszi csomó átvágásával oldottuk meg, hogy felvettünk mindenkit, akit úgy ítéltünk meg, hogy ezen az éven kell, hogy szakkollégista legyen, mert hogy ugye olyan is megtörténik, hogy valaki az adott éven vagy még nem érett rá, vagy nincs meg az akkori felvételiztető bizottsággal, vagy a diákokkal ugye kémia, de hogy újra beadja a jelentkezését, és erre több precedens is volt, hogy aztán felvételt nyert, tehát ez nem egy egyszeri dolog, hogy az ember egyszer nem lesz felvétel és le van írva, úgyhogy ez nem így van, de visszatérve idén a gordiuszi csomót úgy oldottuk meg, vagy úgy vágtuk el, hogy mindenkit felvettünk, és jövőre így kénytelenek leszünk termeket bővíteni, úgyhogy mi is feladtuk magunknak a leckét.
De ez jó hír egyébként, tehát, hogy bárcsak minden iskola egyébként ezzel a problémával küzdködne.
Igen.
Hány diákja is lesz most a szakkollégiumnak, vagy tehát az újdonsont elsősök, akik ugye most lépnek be?
Ez az évfolyam most 12 emberrel indul.
Na, ez elég szép szám. Hát Zsófi, azt hiszem mindketten elmondhatjuk, hogy amikor a diák éveinket töltöttük Nyitrán, akkor azért örültünk volna ilyen szakkollégiumnak. És hát ugye irigykedve tekintünk vissza, hogy a diákoknak milyen komoly képzéseket nyújtanak. Szerinted megvalósulhat itt Felvidéken hasonló szakkollégium, például Nyitrán, vagy Besztercebányán, vagy esetleg más szlovákiai egyetemi városban? Vannak tervek?
Mindig szükséges az, hogy a helyi emberek motiváltak legyenek, vagy legyen egy szakértői csapat, aki bábáskodjon a megszületésnél. A Pozsonyi Magyar Szakkollégiumnál is így volt, ugye nem titkolt tény, hogy a Feledi Botondék Magyarországról hozták a know-how-t, mert hogy ott van évtizedes hagyománya és nagyon jó gyakorlata a szakkollégiumi működésnek. De hogy mi ezzel most már rendelkezünk, úgyhogy ha helyi szinten felbukkan motivált ember, aki ennek a koordinálásában motivált, és kötődik a helyi magyarsághoz, mert hogy az sem titkolt tény, hogy mi Pozsonyi Magyar Szakkollégium vagyunk, és a szlovákiai magyar ifjúságért tevékenykedünk. Úgyhogy ha az adott egyetemi városban van annyi magyar diák, aki potenciálisan szakkollégista lehet, és van is motivált ember, aki ezt megszervezze, akkor szerintem kétség kívül számíthat ránk, vagy arra, hogy a tapasztalatainkat megosszuk. És a másik része ennek ugye az is, hogy szükség van támogatókra, akik segítenek a szakkollégium alapításában, felfuttatásában. Mi is több lábon állunk, az egyik részt ugye a tagdíjak alkotják, és ezek mellett a magyar kormány támogatását is élvezzük évek óta, amiért nagyon hálásak vagyunk, és emellett ugyanúgy szlovákiai és európai uniós lehetőségeket is keresünk, úgyhogy aki szakkollégiumot alapít, vagy bármilyen intézményt alapít, annak hasonló kérdésekkel kell szintén megküzdenie.
Meg hát ugye szükségünk van egy erős közösségre, itt a szlovákiai társadalmon belül, és a következő kérdésem arra vonatkozna, hogy szerinted mit jelent ez a szakkollégium a szlovákiai-magyar közösségnek, vagy hát mit nyerhet tulajdonképpen a szlovákiai-magyar közösség az ügyes fiatal szakkollégistáktól?
Hát jelenleg azt látom, hogy ők mit nyernek egymástól, és nagyon, nagyon gazdagító maga az interdisziplinaritás, az, hogy ők egymástól tanulnak, és hogy együtt szocializálódnak bele egy olyan működésmódba, ami az egyetemen is megtartja őket, hogy van egy olyan hátországuk, ami a többieknek nincs, hogy hazajönnek a alapvetően szlovák nyelvű napuk után, vagy az egyetemi oktatás után, és ott van egy magyar közeg várja őket. És ez nagyon erős megtartó erő. Amit még ad, amit most már kicsit hosszabb időintervallumban látok, az, hogy azokat a diákokat, akik mondjuk félnek szlovákul tanulni, vagy félnének szlovákul tanulni, mert hogy ugye ennek vannak jócskán kihívásai, a szlovák nyelvoktatásunk még mindig.
Hát, reformaszorul, igen.
Igen, tehát, hogy kívánni valót maga után, és a tanárok óriási erőfeszítése van benne, de hogy sokszor az sem elég ahhoz, hogy ezt az önbizalmat megadja, amit kisebbségiként a többségi társadalomban bizony sokszor hiányolunk, vagy nagyon sokszor több biztatásra lenne szükségünk.
És nagyon sok diák egyébként ez miatt tehát hogy félreáll, és ez miatt nem mer egyébként egyetemre menni például.
Vagy pedig Magyarországot választja, és ezzel vagy Csehországot, ahol sokkal kevesebb felhúzott szemöldök érheti, mondjuk a szlovák nyelvhasználatát.
Igen, erről is hallottam már.
És hogy a szakkollégium ennek az agyelszívásnak a megfékezésében is szerintem fontos szerepet játszik, vagy hát nem csak szerintem, ezt a szakkollégisták visszajelzései teljes mértékben aláhúzzák, hogy sokuknál szempont volt az, hogy a kollégium egy olyan hely, ahol rögtön az első pillanattól kezdve biztosítva van a szlovák nyelv oktatása. Tehát konverzáció, grammatika, amire az adott csoportnak szüksége van, azzal párhuzamosan, hogy ő ott van az egyetemen, az első naptól kezdve van lehetősége szlovák nyelvtanárral szlovák órákat venni. Úgyhogy ebben van egy felzárkóztatás, pont egy ilyen dolog, hogy nem hagyjuk őket magukra, abban, amit hát nyilván mondhatnánk azt, hogy jaj, de hát egyetemista, neki már tudnia kellene a nyelvet, de hogy a mostani körülmények között nem gondolom, hogy egy fajta, nem is tudom milyen hozzáállással kellene ehhez fordulnunk. Szerintem óriási építőerő van ebben.
Az biztos. Az a következő kérdésem, hogy sokan jelentkeztek, tehát hogy ez azért van igény erre? A kollégistáknak gondolom a nagyobb része azért igénybe veszi ezt a lehetőséget, mármint a szlovák nyelv továbbfejlesztését.
Igen, a szlovák a legkedveltebb nyelvkurzusunk, jelenleg nagyjából a szakkollégisták fele szeretne újra tanulni. Nyilván itt aztán egy-két ember lemorzsolódik, de a szlovák tanárnőnkkel éppen héten vettem fel újra a kapcsolatot, és ő is nagyon lelkes volt, hogy folytatja a munkát a diákokkal.
És mi a helyzet az idegen nyelvekkel? Az is egy másik ilyen sarkalatos pont, gondolom, hát az angol. Te gondolom, segítesz néhány diáknak abban, hogy az angol tudásokat jobban elmélyítsék. Ezzel mik a tapasztalatok?
Az idegen nyelvtanulásra kétféleképpen is hangsúlyt helyezünk. Az egyik az, hogy a második év végéig, ez igazából egy elvárás, hogy el kell végezniük egy középszintű nyelvvizsgát. Tehát van egy elvárás, amit meg kell ugorniuk, viszont a szakkollégium a vizsgadíjat lehetőségeihez mérten igyekszik téríteni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami egyértelműen a diákok jövőjébe szól. A másik pedig, hogy folyamatosan kínálunk nyelvkurzusokat, és igazából az a meghatározott feltétel, hogy általában világnyelv legyen, a nyelvvizsgát is abból kérjük, és minimum 4 ember jelentkezzen. Itt most lehet, hogy elmondok egy spoilert, amit még a mostani szakkollégisták sem tudnak, de hogy az angol mellett több mint valószínű, hogy francia nyelvet is indítunk, illetve a szlovák az ugye az a best of, az mindenképp ott lesz, és még az is elképzelhető, hogy egy német csoportunk is elindul. Előző évben, vagy előző szemeszterben például spanyol nyelvoktatásunk is volt, úgyhogy ez tényleg azon múlik, hogy mennyi ember lelkes, és mennyi ember szeretné a szabad idejét még ilyen módon is felhasználni.
Említetted azt is, hogy vannak magyarországi kapcsolatok, ugye a szakkollégium az Magyarország jött tulajdonképpen ezen a fogalom, illetve ott alakultak meg az első szakkollégiumok. Kikkel vagytok kapcsolatban?
Valóban Magyarországról érkezett, ezt már említettük is, és ezért néha vissza is járunk jó gyakorlatot gyűjteni, meg a diákok barátkozni is, és... Akik rögtön ott voltak a születésünkkor, és pont a minap találtuk meg a közösségi teremben, egy partedlit hoztak ajándékba az újszülött baby PMS-nek, Pozsonyi Magyar Szakkolinak, ők a Rajkusok, a Rajk László szakkollégiummal.
Budapesten.
Igen. Velük vagyunk szoros kapcsolatban, a Szent Ignácosokkal, a Jezsuita szakkollégiummal.
Ugye a feladibutant.
Igen, nem véletlenül a kuratóriumunk tagja is, úgyhogy velük is jó kapcsolatokat ápolunk. Ezen kívül a Széchenyi István szakkollégistákkal, a sziszesekkel. De hogy azt is érdemes tudni, hogy sajnos ezek a kapcsolatok a Covid időszak alatt nem voltak annyira szorosak, mint amennyire szerettük volna. Úgyhogy most, hogy a Covid egyre kevésbé van jelen, mi is annál jobban szeretnénk jelen lenni a magyarországi történésekben is ilyen módon.
Hát ahogy a közösségünk is fogy, ugye a szakemberekből is hiány van, és hát ez a szakkollégium is ugye felkészíti a diákokat arra, hogy a pályájuk fejezkedjenek el. Te hogy látod?
Én is mindenképpen óriási hozzáadott értéknek tartom azt, hogy meg igazából maga a szakkollégiumnak ez a missziója, hogy azok a szakemberek, akik egyébként a szlovák közegben nem kapnának elég muníciót, azok az emberek egy közösségben fejlődve képezhessék magukat, és számíthassanak egymásra is a jövőben. És hogy a szakkollégiumnak van még egy ilyen fontos célja, vagy igazából etosza, hogy sokat adjon ezeknek a diákoknak, mert hogy azok tudnak visszaforgatni a jövőben, akiknek vannak erőforrásai. Azok tudnak sokszor jól bánni a többiekkel, akik maguk is kaptak, és igyekszünk őket is erre nevelni, hogy azt, amit kaptak, azt forgassák vissza, adjanak vissza belőle később is.
Nagyon sok sikert és kitartást kívánok nektek. Tudjátok, hogy ez egy nagyon nemes feladat, hiszen egy nagyon fontos intézményt vezettek, és hát a jövő értelmisége az innen is, Magyar Szakkollégiumból is fog kikerülni, úgyhogy nagyon sok munkát kívánok nektek, Zsófi, hajrá!
Köszönjük szépen!
Önnek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitartó figyelmüket, a viszonthallásra!